Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt. Ugye, mint ezt megírva találjuk Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelében, az első fejezetben, a 15. verstől a 23-ig a következőképpen. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsességet és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett minden, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, ami az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Amikor egy ige a fungens elé kerül, azaz prédikációt szeretne elmondani a pap, a lelkész, a prédikátor, akkor mindig nézi a szövegnek az összefüggéseit, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el az, amit az óegyházi atyák kijelöltek textusként, alapigeként. Tulajdonképpen elég lett volna egyetlen egy mondatot is felolvasnom. Mégis milyen jó, hogy a környezetét is hallhattuk, a szöveg környezetét. Nos, ez az egy mondat, kicsit hosszabb, de így hangzik. Ami Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Ez egy mondat volt. Nos, a keresztény ember életének három fontos dolgát említi meg itt az apostol. A bölcsességet, a reménységet és a dicsőséget. Nézzük meg, vizsgáljuk meg sorban ezeket. Bölcsesség. Ha ezt a szót halljuk, hogy bölcsesség, akkor valami kívánatosra gondolunk. És ki az közülünk, aki ne szeretne bölcs lenni? Na, nem utólag. Ismerjük ezt a bölcsességet, amikor valaki utólag bölcs, hanem előtte. Nem időskorban, amikor már leéltem az életemet, hanem fiatalon. Milyen jó lenne, ha fiatalon bölcsek lehetnénk, megsporolhatnánk magunknak sok-sok bosszúságot. Olykor évekbe kerülő, hiába való vargabetűket. Mennyi időnk, mennyi energiánk szabadulna fel értelmes célokra. Nem csak magunkra, hanem másokra is. Milyen sok-sok időnk maradna. De valahogyan ez a kettő, bölcsesség és ifjúság, valahogyan ez a kettő nem fedi egymást, mint két dudás egy csárdában nem férnek meg, más nótát akar fújni az egyik, megint mást a másik. Fiatalság, bolondság, szokták mondani. Igaz is ez, amikor kisebb-nagyobb butaságokat elkövet a fiatal ember, vagy fiatal leány, akkor ezt szoktuk mondani, hát igen, fiatalság, bolondság. De amikor életellenes butaságokat tapasztalunk, akkor ennek a mondásnak az idézgetése nem ide való. Mert az palástolja az esztelenséget. Mikor a Jóisten adott erőt, adott tehetséget, adott kitartást, és valaki azt eltékozolja. Micsoda esztelenség. Jól tudjuk, hogy hozzátartozik a fiatalsághoz az erőfitoktatás. Mert úgy érzi, duzzadnak az izmai, hogy mindenre képes. Aztán később megfegyelmezi őt is az élet, ahogy mindannyiunkat megfegyelmez, és kiderül, hogy az életünk második felében nem gyarapszik az erőnk, a bölcsességünk igen, de az erőnk az csökken. Nem véletlenül mondja Jézus Urunk, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Mert a bölcsesség kezdete, így olvashatjuk a Szentírásban, az Ószövetségben, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ha valaki nem tudja, hogy ez a féltőn szerető Isten az Ura az ő életének is, akkor bizony könnyen, hamar elkövethet olyan hibákat, melyeknek a következményét aztán élete végéig hordoznia kell. Megkísérsd az Uradat, a te Istenedet. Ha megnézzük a baleseti statisztikákat, akkor kiderül, hogy a 25 év alattiak okozzák a legtöbb halálos balesetet. Aztán a másik nagy csoport az idősebbek, de ők inkább az ilyen kis koccanásos, figyelmetlenségből fakadó baleseteket okozzák. Miért van az, hogy minden egyes generációnak újra és újra kell tanulnia az, hogy az élet az ajándék, egyszeri és megismételhetetlen. Mert úgy bánunk vele, mintha az élet valami olyasmi lenne, hogy eldobom, aztán ott a másik, vagy mint egy cipő, amit már elnyűttem, eldobhatom, és akkor beleléphetek egy vadonatújba. Hát nem. Az élet olyan, hogy az életem első felében elkövetett dolgoknak a következményét hordoznom kell életem végéig, életem második felében is. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élem az életem első felét. Ha szépen, ha jól, ha istenesen, ha értékteremtően, akkor életem második felében örömmel tudok majd visszagondolni. Milyen szép is volt, amikor fiatal voltam. A Szentírás arra tanít minket, gondolj a te teremtődre ifjúságod idején. Tégy azt, amit akarsz, de ne feledd, hogy Isten mindezekért megítél téged. És bizony, ha akarjuk, ha nem, eljönnek azok a napok, amiket a Szentírás így nevez meg, nem szeretem napok. Gyönyörű. Nem szeretem napok ezek. Máshol úgy fogalmaz a Szentírás, ezek a napok azok, amikor nem odamész, ahova akarsz, hanem odamész, ahova visznek. Régiesen, amikor fiatal voltál, akkor magad övezted föl magadat. Amikor pedig megöregedtél, akkor mások öveznek fel téged, és odavisznek, ahova nem akarod. A bölcsesség valami kívánatos dolog. A bölcsesség azonban az alázatban rejlik. Aki képes elfogadni mindazt, amit a Jóisten az ő tenyeréről kínál, mindazt, amire valóban szükségünk van, hogy emberhez méltó életet éljünk, és ha az ember igyekszik mindezt haszonnal forgatni, akkor kiteljesedik az élete, és akkor elmondhatja, hogy a bölcsesség útján jár. A bölcs nem csak elfogad, de ad is, ha kell. A bölcs nem csak elfogad, de akár önfeláldozásra is kész a másikért. Hiszen jól tudja, hogy mindene, ami van, azt csak kapta ideiglenesen. Mert Isten visszaveszi. Tőle jön az élet, és hozzá is megy vissza. A bölcs nem ragaszkodik mindenáron ahhoz, amit csak kölcsönbe kapott. Mert jól tudja, hogy önmaga egyedül képtelen megváltani a világot, tudja, hogy nem is kell megváltani. Az ember létének nem ez a feladata, a bölcs azt tudja, amit a ma embere elfelejtett, ezért nem bölcs, hogy életünk értelme és célja nem más, mint a hálaadás. A hálaadás. A kicsiért is, a kevésért is, az elégségesért is. És ha valaki ezt jó szívvel tudja tenni, a hálát jó szívvel el tudja mondani, akkor tulajdonképpen nem történik más, mint hogy a teremtmény dicséri a teremtőt. Ahogyan a madárkák csicsergésükkel, ami látszólag olyan haszontalan dolog, mégis a csicsergésükkel dicsőítik a mennyei atyukat. Ha valaki következetesen napról napra csicseregni tud a jó Istennek, akkor nagyon szép élete van. A másik fontos dolog, amit megemlít az apostol a bölcsesség mellett, az a reménység. Nos, a reménység szavunkkal kapcsolatban azért meg kell említenünk néhány dolgot. Amikor olvassuk a Bibliában azt, hogy reménység, akkor mindig valami földire gondolunk, mert reménykedünk abban, hogy valami az életünkben majd megtörténik, de igazából szívünk mélyén nagyon jól tudjuk, hogy nem sok esélyünk van arra, hogy megtörténik. Vagy bízunk valaminek az elmaradásában, nagyon reménykedünk, hogy nem fog megtörténni, de szívünk mélyén mégis érezzük, hogy ez meg fog történni, mert az okok vonzák az okozatot. Azért mégis reménykedünk. Ezzel szemben a Bibliában, amikor azt olvashatjuk, hogy reménység, egy egészen más állapotról van szó. Valami biztosnak a meglétét feltételezi. A Bibliában a reménység az mindig valami jónak a várása. És amikor várunk valami jót, akkor feszült bennünk ez a várakozás. És ez a feszültség, ez benne van a Szentírásban. Ilyen, amikor valaki várja az örök életet. Amikor fiatalok vagyunk, akkor nem úgy ébredünk fel minden reggel, hogy úgy nagyokat elmélkednénk az örök életről. Aztán, amikor megöregszünk, és esetleg nehezebben tudunk elaludni, vagy furcsa álmokkal ébredünk, amikor nem úgy indulnak a napjaink, ahogyan mi azt szeretnénk, akkor kiderül, hogy ennek a fogalomnak, hogy mennyország, vagy örök élet, valami különleges vonzata, vetülete van. És akkor az ember, amit eladdig félretolt, valószerűtlennek vélt, napról napra kívánja, hogy egyre valószerűbbé váljon az életében. Nagyon nehéz elengedni nekünk, véges embereknek az életet. Nagyon nehéz nekünk véges emberként lemondani a végtelenről. Éppen ezért mondta második János Pál, hogy bizony vannak, akik időnként ugyan hitetlenek, de mégis a hit kísértésébe esnek. A bibliai reménység tehát azt jelenti, hogy valami jót várok. Valami biztos dolgot várok. És azért biztos ez a dolog, mert az Istentől jön. Ami embertől jön, az bizonytalan. Ami az Istentől jön, az biztos. Abban reménykedünk, hogy életünk folyamán egyre jobban megismerhetjük az Istent. Tulajdonképpen életünk célja, értelme ez, hogy egyre jobban megismerjük az Istent. És ha egyre jobban megismerjük az Istent, akkor egyre jobban megismerjük önmagunkat is. Ha Isten nélkül akarjuk megismerni önmagunkat, akkor nagyon hamar olyan ingoványos területre tévedhetünk, ahol mentő ideológiák próbálnak minket megmenteni önmagunktól. És bizonyítani akarják, hogy de az, ami van, az úgy, ahogy van, jó. A hívő ember meg tudja azt, hogy Isten nélkül elveszett. Tudja azt, hogy az ember, az Isten képűségre teremtett ember, az úgy jön be ebbe a világba, hogy vágyakozik az Istene után. Tudja azt, hogy az embernek kell az ő teremtője, hogy a teremtő Isten nélkül hiány lény az ember. És milyen jó, hogyha a hiány már többé nem hiány. Milyen nagyszerű, hogyha a teremtmény találkozhat a teremtővel. Olyan szép volt az oltár előtt felolvasott ige. Jézus lecsendesíti a tengert. Jézus ott van a hajóban. A hajó az az egyháznak a szimbóluma, jelképe. És az egyház hordozza a Krisztust. Az élet tengerén, ahol bizony néha igen nagyok a hullámok. Nincs más út a keresztény életé, keresztény ember életében, mint hogy Jézus lecsendesíti az élet hullámait. Sokan legyintenek erre, aztán kiderül, hogy az anyagi egzisztenciális hullámverésnél a lélek hullámverése még inkább kínzó. Hát ezért kell nekünk Jézus. Hát ha logikusan gondolkodunk az Istenről, akkor logikusan hiába valóságokra jutunk el. És nagyon sokszor nem látjuk a fától az erdőt. Pál apostol nagyon logikusan gondolkodott. A főpapok nagyon logikusan gondolkodtak. Pál apostol éppen ezért rabláncra fűzte az első keresztényeket. A farizeusok meg a főpapok logikusan úgy döntöttek, hogy ezt az embert el kell távolítani a politika és a vallás színteréről. És ezért Jézust meg kell ölni. Ez a logikus. Logikusan az Isten nélküli élet oda vezet, amit látunk a kereszten, hogy megfeszítjük az Istent. Erre vagyunk képesek az Isten nélkül. Ha azonban Isten a szívünkben lakozik, akkor tudunk istenesen élni és cselekedni. Akkor megtörténhet az, amit mi magunk is csak ritkán feltételezünk magunkról, hogy irgalmasak tudunk lenni, kegyelmesek, úgy, ahogyan az Isten a szeretné látni mindannyiunk életében. Ige arra tanít minket, hogy az egyház kincse maga Jézus Krisztus, a szeretet. Az a szeretet, amely nem csak bennünk, de általunk is ebben a világban munkálkodik. Ez Isten öröksége itt a világban. Van egy másik örökség is a nem látható világban. De a látható világban ez Isten öröksége. Az egyház, a Jézus Krisztusban hívők közössége. Azért ez elgondolkodtató. Ha belenézünk a tükörbe, és azt látom, hogy én, mint a gyülekezetnek egy tagja, én lennék az Istennek az öröksége, akkor elszomorodom. Jézus nagyon jól tudta, hogy lelki szegények vagyunk. Mégis azt mondja a hegyi beszéd elején, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Aki szegényíteni tudja magát az Isten előtt, és nem önmagára hivatkozik, a mellét verve, akkor bizony lehetséges az, hogy az Isten belénk költözve kiemel minket a hétköznapokból, és átemel az ő világába. Az ő világába, amely nem más, mint a jóság, a szeretet, a türelem, a szépség, a tisztaság világa. Ha valakit megérintett már ez, akkor tudja, hogy mi az ő feladata ebben a világban. Ha valaki meglátta az Isten dicsőségének gazdagságát már itt a földi életben, mert meglátható, ahogy a római levélben olvassuk, meglátható a világ vizsgálata, értelmes vizsgálata révén, meglátható a történelem mozgásában, és meglátható az Isten a lelkiismeretben is. És aki részben meglátja az Isten dicsőségét itt a földön, az vágyakozni kezd a nem látható mennyei dicsőség után is. Meg kell értenünk tehát az igéből, és ezért fontos, vagy ezért volt fontos, hogy ne csak azt az egy mondatot, amit felolvastam, hanem a hozzátartozó környezetet is jól értsük. Meg kell értenünk, hogy Isten erős Isten, nem erőtelen, hatalmas az ő ereje, és minket is részesíteni szeretne ebben az erőben. Meríthetünk általa, benne, belőle, a Jézus Krisztus által. Éppen ezért, amikor imádkozunk, hogy megismerhessük jobban az Istent, akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy Isten nekünk adta a hitben járás lehetőségét. A hitben járás pedig nem más, mint a nem létező dolgok valóságáról, valóságosságáról való meggyőződés. Isten ezt a világot erővel és hatalommal hívta létre. Ez az erő, ez átfogja az egész teremtett világ mindenséget, amiben benne vagyunk mi is. Akkor miért rugdalódzunk ellene? Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, imádunk végtelen szeretetedért, amellyel megváltottad a világot, és isteni hatalmadért, amellyel magadhoz vonsz mindeneket. Tégy minket is népeddé, és add ránk áldásodat, hogy hálával magasztaljuk nevedet az egyházban, és örömmel szolgáljunk téged a világban. Amen.